mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Már 8 óra 11 percen, úgyhogy aki 8-ra szeretett volna odaérni valóban, az csipkedje magát, mert az nem kifogás, hogy a mikrobiomjának az állapotát próbálta rendezni az elmúlt percekben. A pontosság az pontosság, kérem szépen. Erre hívjuk fel a figyelmet a Millás reggelében, a Rádió Café 98.0-án. Szerintem Kántor Endre is csatlakozik.
Teljes mértékben csatlakozom Mihálovics Andráshoz, és szeretném a félreértéseket eloszlatni, amik jöttek hozzánk üzenetben. Nem arról van szó, hogy a sporttal nem lehet elérni eredményeket természetesen, hanem arról van szó, hogy nagyon fontos, sőt sokkal fontosabb a mikrobiom állapota, mint azt gondoltuk, és vannak olyanok többen, akik hiába próbálkoznak, vagy nagyon így nehezen érnek el eredményt.
A kettő kiegészíti egymást, de egyik sem létezik a másik nélkül, mert hogy egyébként a mikrobiom állapotára a mozgás, ahogy az Dr. Schwab több helyütt megjegyezte, az nagyon nagy hatással van, és nagyon-nagyon fontos, hogy minél többet mozogjunk. Tehát az, hogy valakinek jó a mikrobiomja, az nem fordulhat elő mozgás nélkül, és viszont. Tehát mozgás, meg nincs jó és hatékony mozgás, jó mikrobiom nélkül. Ezt kívántuk közvetíteni a nagy érdemű felé.
De
ne háttérrádiózzunk, vagy ha háttérrádiózzunk, ne írjunk észrevételeket. Köszönjük de szépen.
Én ezt többször elmondtam, de köszönöm, hogy csatlakoztál ebben is. Viszont most teljesen más témánk van.
Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
Millás reggeli.
No, hát elfogadta meghívásunkat Ormosi Gábor, az Auto Wallis NRT vezérigazgatója. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánunk, hallgatok!
Az első kérdés az legyen, hányszor hangzik el a céges meetingeken Donald Trump neve, és milyen kontextusban?
Igen.
Hát ugye ez most már pénzes. Bezony. Pénzes tétel, tehát ki van tiltva. Nyilván a globális kereskedelmi háborúból szabad beszélni, esetleges vámok hatásáról lehet beszélni, de tekintve, hogy mi stratégia mentén haladunk, hosszú távú trendeket próbálunk eltalálni, így megpróbáljuk ezt ki
igen,
az életünkből.
Hát meg nehéz is, hiszen naponta változik. Ugye igen, most a legutóbbi az, hogy
igen,
megpróbálja
nem
valahogy
hagyja magát, ez a baj.
Hát, így van, tehát betüremkedik, állandó hír, állandó zavaró tényező, de tényleg reméljük, hogy hosszú távon egy simuló trendbe illeszkedik.
Egyébként egy ilyen eseménynél, amikor ugye azt mondja, hogy az Európai Unióban származó autókra 25%-os vám, meg egyébként mindenre 10% alapból, ami Európából jön az Egyesült Államokba. Ilyenkor neki kell ülni, átrágni a stratégiát, vagy ilyenkor megszámoljátok, hogy ennek milyen hatása van, és hogyha érzékelhető és alapvető hatása, akkor írjátok át a stratégiát.
Ugye ennek első körben az elsődleges hatása az a gyártókra van, a gyártóknak kell ehhez a stratégiájukat igazítani, ami persze visszahat az európai lokális stratégiájukra is, ami már aztán tényleg hat a mi működésünkre is, tekintettel arra, hogy ez ennyire valóban változó, kiszámíthatatlan, és ráadásul ugye lassan épül be a mindennapokba, hónapok telnek majd el, amire ezt maguk a gyártók is le tudják majd saját maguknak vezetni, hogy hogyan kell reagálniuk a vámokra, ha egyáltalán ugye ebben a formában bevezetésre kerülnek. Szóval, hogy nekünk még nincs itt az ideje a reakciónak, és meg fogjuk várni, amíg a gyártók megmondják, hogy ők hogyan reagálnak, és arra fogunk tudni reagálni.
Értjük.
Hát nézzük akkor az első negyedév eredményeit, mert ugye a számok azért magukért beszélnek. Ugye tavaly is, és beszélgettünk erről sokat itt a műsorban, elég sok bizonytalanság volt a gazdasági környezetben, ennek ellenére úgy tűnik, hogy stabil nyerességgel zárta a tavalyi évet, és a 2025 első negyedéve is egy erős növekedést mutat.
Miközben ugye a magyar gazdaság meg nincsen éppen jó bőrben. Tehát, hogy akkor egy kicsit sikerül szembe menni a makrótrendekkel.
Hát Ugye a stratégiánk növekedési stratégiának hívjuk, de valójában az egyik legfontosabb eleme az pont az, hogy diverzifikálunk, ugye konszolidálunk a régióban, az autóval is csoport 16 országban működik, 27 márkát képvisel, tehát a, mondjuk úgy, a rövid távú rángásokat ez a portfólió önmagában is ki tudja rugózni. Egyébként már a tavalyi évben is ugye 60%-ot meghaladta a külföldi árbevétel aránya, tehát nem Magyarország már a nyilván ez az alapország, meg ez a háttérország, ez az irányítás központja, de az árbevételben már tartósan többséget képvisel a külföldi bevétel. Egyébként a tavalyi tranzakciókkal ez ráadásul már önmagában is 70% fölé fog menni idén, tehát még kisebb hatása lesz mondjuk a majd ha a választásokról akartok kérdezni, hogy annak a hatása lesz az autóval iszre, akkor ez a válasz, ez már be is van készítve. A tavalyi évünk ennek megfelelően valóban hát nehéz helyzetben kellett helytállnunk, de azt kell mondjam, hogy az elmúlt 6 év alatt még nem volt egyetlen olyan év sem, amikor el lett volna
mikor
COVID,
nem éppen ezt akartam, most nyeltem vissza ezt a kérdést, igen.
Valamilyen ellátási lánc probléma, vagy bármi ilyesmi. Úgyhogy a tavalyi év ebből a szempontból ugye úgy kezdődött, hogy nagyon nehéz lesz, aztán az év végére körülbelül kiderült, hogy mégiscsak egy soft landing van itt Európában, és azon belül még akár Magyarországon is, hiszen az inflációs kitörés ugye 23-ban, ez 24-ben azért kisimult, EU-ban egyértelműen, de még itthon is nagyon hamar visszaesett az infláció, hát legalábbis időlegesen, most éppen azt látjuk, ugye, de hogy és ennek megfelelően a kamatszintek is leértek arra a szintre, ahol megint megindultak a vásárlások, ami egyben jelentette azt is, hogy voltak olyan időszakok, amikor az elhalasztott vásárlások, az inflációs ijegység miatt elhalasztott vásárlások egy része visszatért a piacra, legalábbis a flotta a vásárlók tekintetében, úgyhogy a tavalyi év az nagyon össze-vissza volt, nagyon egyik hónap ilyen, másik hónap ilyen, olyan, és a márkák is különbözőképpen tudták reagálni a helyzetet, úgyhogy ennek megfelelően itt tényleg a portfólió hatás az, ami átvitt minket abba, hogy ugye ha mondjuk egy számban össze akarom foglalni a tavalyi évünket, akkor a 1% alatti európai autó eladás növekedés, hát ha ezt növekedésnek lehet nevezni, hez képest ugye mi közel 8%-ot tudtunk növekedni ebben a régióban, ahol egyébként országonként, csak hogy érzékeltessen mekkorák a különbségek, ugye 4-14% közöttiek voltak abban az országban a növekedés, ahol mi működünk.
Mi volt a növekedés motorja? Mi az a piac, vagy az az üzletág, ami különösen jól húzott? Ez azért lehet érdekes, mert ami ilyen viharos tengeren jól húz, az még nagyobbat tud ugorni, hogyha lecsillapodnak a hullámok.
Hát vagy éppen biztosítja a stabilitást. Ugye a tavaly évet a kiskereskedelmi üzletágunk húzta felé. Ő volt az, amelyik a legnagyobbat tudott növekedni, és ez nem a tranzakciós hatásokra épül, hanem az operatív organikus teljesítményre, tehát a meglévő kiskereskedelmi egységeink, a meglévő márkáikkal, ugye Magyarországon, Szlovéniában is, hát a második fél évtől már Csehországban is ugye húzták az értékesítést. Ehhez képest a nagy kereskedelmi üzletágunk az, mint ahogy azt már többször említettem itt is, ugye nagyon hektikusan a nagy számok törvény alapján, hogyha nagyot lép valami, akkor nagyot emelkedik, ha pedig megtorpan valamelyik piac, akkor az nagyot tud lefelé is, vagy stabilitásban tenni hozzá, úgyhogy a nagykereskedelmi üzletágunk ebben az évben inkább csak a stabilitást, az alapot hozta maga mellé, és hát ami egyébként lényeges, és az eredmény szempontjából is lényeges, az az, hogy a mobilitás üzletágunk viszont önmagához képest jelentőset növekedett. Ugye ráadásul ebben az első negyedében, ha már behoztátok itt a 25-ös első negyedévet, akkor ugye 57%-kal bővült a használt autóértékesítés. Tehát mindig van egy olyan eleme a működésünknek, ami...
Mi van a mobilitás üzletágban?
Hogy ugye annak a növekedése, tehát önmagában a mobilitás üzletág árbevételben nagyon kicsi részt képvisel a nagy-nagy kereskedelemhez és a kiskereskedelem sok 10 milliárdjához képest árbevételéhez. Ugyanakkor viszont az EBITDA termelő képessége az jóval magasabb, ugye akár hát valahol 30-50% között van, attól függ, hogy melyik elemét nézzük a termékkörnek.
Úgyhogy ebben vannak a különböző kölcsönzések, illetve vagy ebből van a használt értékesítés is?
Nem, az csak az már van. Mellé mondtam, hogy
flotta még... kezelés van ebben?
Így van, egyébként ennek az egyik eleme a használt autóértékesítés, hiszen ez is termeli a használt autókat. Innen akartam átvezetni, de a lényeg az tényleg az, hogy ugye ami tavaly kialakult a mobilitás üzletágban, az volt, hogy megteremtettük együttes működésbe azt a első integrált mobilitás szolgáltatót, ami ugye a Vigo márkanév alatt fut. Tehát itt a perc alapú, rövid távú bérlettől a normál, napos, hagyományos autórendtakár tevékenységen át a hosszú távú autóbérletig, 3-4-5 éves autóbérlésig megtalál mindent az ügyfél, és ezt szerveztük össze egyrészt ajánlatként is egybe, ez ugye főleg a flotta vásárlók számára tud érdekes lenni, meg másik oldalról pedig operatív szempontból is, tehát a saját autóbeszerzés, autóértékesítés, ha már használt autóról beszéltem, és magának a fenntartásnak is az operatív kiszolgálásának, ezeknek az autóparkoknak, ugye itt azért sok ezer autóról beszélünk, ez is olcsóbb lett.
Mivel ugye maga a mobilitási szolgáltatás üzletág az a nagy tortából nem olyan nagy szeret, viszont ahogy mondtad az előbb, ugye az EBITDA termőképessége viszont elég magas. Itt milyen a verseny a piacon? Hogy látjátok, hogy itt mennyire,
mert
mennyire
ha
lehet?
Ilyen jó számokat hoz, arra ráúsznak mások is, látnak az üzleti lehetőséget, ebben majdnem biztos.
Persze, ez így van, és egyébként ez egy ugye szaturált piac, tehát hogy a flotta kezelők, vagy akár külön az autóbérlők, vagy akár külön a budapesti autómegosztás, ez mind a három ilyen elem az önmagában szaturált, és egyébként különböző versenytársakkal versenyzünk ezeken a piacokon. Szerintem a mi legfontosabb tevékenységünk, vagy az eredményünk a tavalyi évből az pont az, hogy ezt integráltan tudtuk kezelni, és hát remélem ez mind a vásárlók felé ugye az ajánlatunkban, mint pedig a kiszolgálási költségszintünkben meg tud jelenni, és időn már ez versenyelőnként szolgál.
Beszéltél, hogy nagyon sokat számít az, hogy már nem csak a magyar piacon vagytok jelen, ez a régiós jelenlét, ez egészen pontosan mit jelent? Hogy kell ezt értelmezni a ti szempontotokból?
Ugye 16 országban működünk, hagyományosan a nagykereskedelmi üzletágunk volt az, amelyik több országot lefedett évtizedek óta most már igazándiból, de ugye pont a stratégiánkból következően, ahol nagykereskedelemmel jelen vagyunk, oda szeretnénk kiskereskedelemmel is megjelenni, ugye ezek egymást támogató, szinergikusan összeépülni tudó tevékenységek, és hát nyilván a mobilitás üzletág is ebből következően számíthat arra, hogy külföldön is terjeszkednie kell. A lényege ennek a stratégiának, ha távolról nézzük, vagy az 5 éves távlatot nézzük, akkor az, amit egyébként már említettem is az elején, hogy ugye tartósan felülmúlja az autó értékesítés ebben a régióban az európai átlagot. Tehát tavaly 1% volt mondjuk az európai átlag, ehhez képest valahol 10% körül volt a teljes régiónak az átlaga tavaly, ugye nagy szórásokkal, ahogy mondtam, 4-14% közötti különböző ország.
Ez egyébként ezt vizslatjátok, hogy mi ennek az oka?
Hát ez
hogy átlag felett, tehát hogy a motorizáltság Európa alacsonyabb szintű, vagy öregebb az autópark, és ezeket gyakrabban cserélik le.
Még mindig jelentősen alacsonyabb a penetráció, az autópenetráció, mint a nyugati országokban. Persze kérdés, hogy ez a jóléti társadalomnak mennyire fogjuk utolérni, ugye Ausztriát című alapkérdés, de ugye valóban a...
Jó, vagy változik, hogy éppen melyik országot, ugye az a nagyon nagy remény, hogy Ausztriát, hogy tartsuk ezt, hogy a legjobbakat, amik
igen,
közel a legjobbakat. Igen, autópenetrációban
még nem ért utol minket Románia, ha erre utalsz.
Okay.
Mi ezt egy nagy potenciálisan nagyon jó országnak tartjuk továbbra is egyébként a régión belül, mert a növekedésben viszont valóban most már jellemzően fölülmúlja például Magyarországot. Szóval, hogy ez az alapoka. Egyébként sajnos ezt persze visszafogja az, hogy az autóflotta, tehát a futó állomány az még mindig lényegesen idősebb, mint Nyugat-Európában. A használt autópiacunknak egy nagy része az ugye a külföldi import, használt autóimport, úgyhogy ezt sajnos nem fogja tudni, vagy láthatóan nem veszi át egyértelműen a saját új autó értékesítés, de mégis felül teljesít, tehát valamilyen javulás azért folyamatosan van ezen a piacon.
Oké. Éves közgyűlésetek volt, nem is olyan régen. Itt egy nagyon fontos és a részvényesek szempontjából fontos momentumra hívnám fel a figyelmet, hogy a tavalyi év nyereségét eredménytartalékba tartjátok.
Igen, igen.
Na, erre miért volt szükség, hogyha a 2025-ös számok meg 2023-ban teljesültek, és ilyen jól halad gyakorlatilag a stratégia végrehajtását. Akkor le lehetne osztani egy kis pénzt a részvényeseknek, gondolnák. Igen, igen, a részvényesek.
Legközelebb
nem gondolok ilyet.
Legközelebb majd meghívlak a stratégia megbeszélésre, mert pontosan Istenem. Ezek voltak azok a elemek, amiket megvitattunk részletesebben is egy picit ennél. De valóban ugye a 24-es évben egyébként keletkezett, vagy hát termeltünk ugye osztalék alapként, tehát saját cashként 22,7 milliárd forintot. Miért nem osztjuk ezt ki a részvényeseknek, merül fel jogosan teljesen egyébként a kérdés. Hát azért, mert ahogy az előző 5 évben és a 24-ben ugye felülvizsgált, hiszen teljesítettük a korábbi számainkat, tehát felülvizsgált stratégiai tervünkben is azt hoztuk pont egy éve egyébként ugye nyilvánosságra, hogy van még tere ennek a növekedési stratégiának továbbra is. Ebben a régióban látjuk azt a történelmi pillanatot, ami megalapozta az előző 5 évünknek a 4-szeres növekedését, eredményben egyébként ez 10-szeres növekedés volt, tehát azt gondolom, hogy a részvényeseink ma már látják és támogatják azt a stratégiánkat, hogy menjünk ezen az úton tovább. Látjuk is ennek a további lépéseit, említettem már Romániát, de nyilván Lengyelország, fönt van a térképen, Balkánban is vannak még célpontok.
Hát ilyenkor mondja azt a részvényes, hogy ördög bánja ezt, hogy eredménytartalékban, ha lesz olyan zsíros célpont, amitől aztán pontosan később majd az én osztalékom hízhat.
Ugye az eddigi akvizícióink alátámasztják, hogy részvényes értéket növelő módon tudunk akvirálni, magyarul szelektíven és tényleg olyan áron, és olyan elemeket, amelyek stratégiailag valóban illeszkednek a portfólióba, növelik azt képességeinket, a szinergia kihasználására is folyamatosan növelik, ezen egyre többet dolgozunk. Ennek egyébként van költségvonzata is, ez mondjuk a tavalyi számainkban látszik, hiszen vannak olyan ilyen fix költségeink, vagy általános költségeink, amelyek azért jelentősen növekedtek, de hát a portfólió növekedése ezt elbírja. Ugye, ha csak a tavalyi tranzakcióinkat nézzük, a két cseh tranzakció, az egyik az fél évkor épült be, a másik az pedig december, nem is tudom, már utolsó hete előtt, tehát hogy ezeknek a hatása már idén is kirúgozza ezt a átmeneti költség szint növekedést. Ezért megyünk tovább a növekedési stratégia mentén, vannak akvizíciós terveink, ehhez a mérlegünk továbbra is rettentően stabil, ennek a stabilitásnak az egyik lába az, hogy a osztalék fizetés helyett a további növekedés finanszírozására fordítjuk a megtermelt cash-t.
Okay. Hát és akkor még lehet az Andrást hívni esetleg, mert most jön az a kérdés, hogy na jó, de hogyha ilyen naponta változik a helyzet, akkor aha, hogyan lehet 2025-re készülni?
Mi lesz 2025-ben, igen. Ugye azt szokták mondani, hogy hamarosan választási költségvetés lesz Magyarországon, ami általában forrásbőséget jelent. A kormány 1215 km/h sebességgel küzd az infláció leszorításáért, stb. Stb. Gazdasági növekedés inkább a második fél évre jósolja maga a kormány is, meg a nemzetközi szakértők is.
A repülő rajt után,
ugye. Igen, igen. Hát igen. Hogy utána ez a kérdés, hogy akkor ez adhat-e lendületet a második fél évben?
Ha a magyar piacra fókuszálunk, magyar piacon, akkor valóban ezek nehezen kiszámítható, de mindenképpen figyelembe veendő médiahírek. És nyilván a válasz egyébként valójában az, hogy nem Magyarországra fókuszálunk, hanem továbbra is a diversifikált stratégiai elemeinknek azon a lábaira, ahol tényleg látunk változást, növekedést, nyilván ezekre reagálni kell, de egyébként ugye, hogy mondjam, hát, hogy stílszerű legyek, ugye stratégiai nyugalommal tekintünk ezekre a hírekre, és mi, ahogy frissítettük a stratégiánkat 24-ben, ebben az idei év, sem a választási év előre, vagy közelette, sem a vámháború ról szóló hírek, mert ugye valóban ebben ezt se tudjuk, hogy mennyire igen, jött már el való közelünkbe. Tehát, hogy ezeknek a hírekre annyira próbálunk csak reagálni, amennyire szükséges, de egyébként a mi stratégiánkat hajtjuk végre. Továbbra sem látom veszélyben a duplázó árbevétel, duplázódó árnyereséget, és hát nyilván a akvizíciók mentén is fogunk tudni még növekedni, tehát 2028-at én nem változtatnám meg semmilyen szempontból.
Hát ezt egy volt LKB elnök sem mondhatta volna szebben, hogy a stratégiai nyugalommal, de igen, abszolút.
És hát egyébként nem sokára figyel. Mindenki derül, ugye 90 nap van arra, hogy valamit összehozzon az Európai Unió az Egyesült Államokkal.
Bocsánat, Donald Trump most utazik ugye az amerikai autóipar centrumába, ahol a 100 év, vagy a 100 nap, első 100 nap, a második terminus első 100 napjának az eredményeit fogja bemutatni, és ott szerintem valamit mondani fog ahhoz képest, hogy indult ez az egész. Úgyhogy szerintem azért nagyon-nagyon komolyan figyeli mindenki ezt a világon, aki bármilyen szinten része se az autószektornak.
Így van, hát érdemes figyelni. Nyilván, aki a napon belüli tőzsdei trendekbe kíván beszállni, és egy-egy ilyen hírre reagálni, akkor fontos figyelni a minden egyes szót, meg annak a esti ellentétjét is, de talán mi hagyatkozunk inkább a hosszú távú elemzőinkre, a független elemzőink továbbra is optimisták a részvényárunkkal kapcsolatban, úgyhogy mi is fundamentálisan ezt építjük tovább.
Oké, hát jó, eddig a beszélgetéseink során úgy tűnt, hogy ez egy tényleg jól átgondolt jó sztori, úgyhogy reméljük, hogy így is megy tovább.
Mi is bízunk benne. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál, ismét beszámoltál arról, hogy mi történik az Autóvalisznál. Ormosi Gábor, az Autóvalisz NRT vezérigazgatója volt a beszélgető partnerünk.
Igen, most pedig jön egy zeneszám a Varjak jelmezbáljáról.
Képzeld el, nem, hanem Nyelvleckék Andrással. Az egyik legnehezebb dolog az angolban az, hogy minden állattípusnak megvan az, hogy mint ahogy mondjuk, hogy a halak iskolája ugye nálunk, úgyhogy gyakorlatilag mindennek, a, nem csak állatnak, élőlénynek, fáknak, mindennek, hogy a gyűjtő neve micsoda. A varjaknál ez a Carnival of Crows, így hívják, amikor összegyűlnek a varjak, és többen vannak. Tudod, amikor rudliba mennek ugye a szarvasok, ezt
már
is tudod.
Ha ezt a többi törzs hagyja, mert azt nem szoktuk hagyni, hogy a varjak
értem.
Összegyűjjenek.
Ja, értem. Most már értem, hogy indiános oldalról közelítettel. Igen. Okay. Na jó, jöjjön egy New Jersey zenekar Asbury Parkból, és ők a 2024-es lemezükről van, tehát jönnek akkor a varjak, András.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Na nézzük akkor, hogy mi a mai aranyköpésünk, hiszen kettő is van. Melyiket válasszuk?
Az 1863. április 29-én született William Randolph Hearst, amerikai üzletember, nem mellesleg sajtómágnás örök becsüjét ollóznám ide, mert hogy a tegnapi nap margójára is. Ajándékot javasolva a pénz megfelelő, és egy méret mindenkinek megfelel.
Igen.
Ezt mondta ő.
Igen, most így a ballagási időszakban is lehet, hogy ez egy ilyen irányadó azok számára, akik gondolkodnak. De egyébként van más típusú ajándék is, erről mindjárt beszélünk.
Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
Millás reggeli.
Lehet például ajándékozni a magyar gyerekeknek, mert hogy elindult az UNICEF 1%-os kampánya a magyar gyerekekért, és a világon jelenleg is zajló 110 fegyveres konfliktus következtében 450 millió gyermek él teljes bizonytalanságban, konfliktusövezetekben. Egyébként, ugye, mint ahogy tudjuk, az UNICEF munkatársai azon dolgoznak világszerte, hogy élelmiszerhez, ivóvízhez, orvosi ellátáshoz, lelkisegélyhez, menedékhez juttassák a nélkülöző, traumatizált gyerekeket.
Na de miből teremtik elő ennek a fedezetét? Ez lesz most
van.
A beszélgetésnek
illetve,
a fő témája, igen.
Illetve magyar gyerekeket is közben kell támogatni, úgyhogy itt van velünk a vonalban az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója, Mészáros Antónia. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, nagyon köszönöm a lehetőséget, és elnézést, hogy rögtön helyesbítéssel is kezdem, de nagyon köszönöm, hogy elmondtátok, hogy mi mindennel foglalkozik az UNICEF világszerte. A költői kérdésetekre, hogy miből teremtjük elő erre a forrásokat, viszont az egyszerű válasz az, hogy nem az 1%-ból. Egy százalékos bevételeket ugyanis, vagyis az adó 1%-ának a felajánlását kifejezetten csak a helyi programjainkra használhatjuk Magyarországon, és ezt így is tesszük a legnagyobb örömmel. Van több, mint egy tucat helyi aktivitásunk, programunk, kezdeményezésünk, sokféleképpen lehet ezt nevezni. A lényeg az, hogy dolgozunk a magyar gyerekekért, az ő jólétükért és a lehetőséget, hogy kiteljesíthessék a bennük rejlő képességeket, és amikor 1%-ról beszélünk, és azt kérjük a magánszemélyektől, hogy úgy rendelkezzenek, hogy az adójuk 1%-át nekünk ajánlják fel, akkor azt nem visszük el a világ más tájaira életet menteni, azzal kifejezetten a magyar gyerekeket segítjük. Viszont természetesen lehet nekünk adományozni, sőt, hát ezen dolgozik egész évben a szervezetünk, hogy a világ legkiszolgáltatottabb gyerekeinek a túlélését is biztosítani tudjuk, és ez közvetlen adományozás módján segíthető. Nagyon sokféle csatorna van persze erre, és a honlapunkon megtalálható az összes, és a globális helyzet, ahogy említettétek az elején, az egyébként tényleg minden eddiginél durvább.
Hát igen, több szempontból.
A második világháború óta nem volt
igen,
ennyi
több szempontból is. Egyrészt ez, hogy nő a tábora azoknak, akik segítségre szorulnak már gyermekként, ami ezt így kimondva szörnyű, de közben szűkülnek a lehetőségek, akár itthon, akár külföldön. Érdekelne a véleményed arról, hogy hogyan érintett benneteket az, hogy az amerikai költségvetési forrásokat lefaragták. Ez érintette benneteket, illetve a magyar tevékenységet hogyan érinti az, hogy mondjuk az SZIA az folyamatosan csökken, és egy csomó társadalmi csoport kerül ki az SZIA körből, itt a nőkre gondolok, ami megint csak, ha nincs mit felajánlani, mert nem fizetünk SZIA-t, az érdekes helyzetet teremtett financiálisan.
Az, hogy a globális forrás elvonások hogyan érintik a segélyszervezeteket, az tényleg nagyon drámai mostanában. Ez nem csak az Egyesült Államokról szól, ahol ugye a leginkább benne van a hírekben, hogy Donald Trump bejelentette, hogy befagyaszt segélyeket, és az UNICEF bevételeinek is ez közel a 20%-át érinti. Tehát tényleg óriási fejtörést okoz a mini szervezetünknek is, és nagy átstruktúrálásokat, hogy hogyan tudjuk elérni, hogy minél kevésbé az életmentő programokat érintsék ezek a váratlan és drasztikus költségvágások, vagy segély megszorítások. És hát bizony én is minden nap nézem ezeket a listákat, amiket a kollégák küldenek, hogy melyik országban hány millió gyerek majd nem fog kapni tápszert, hogyha súlyosan alultáplált, biztonságos ivóvizet, ha arra van szüksége, gyógyszereket, ha arra van szüksége, mert egyik pillanatban a másikra eltűnt a pénz. Ez tényleg drámai, ráadásul nagyon sok más ország is, európai országok is csökkentik ezt az úgynevezett segélyt, amit eddig fizettek ahhoz, hogy a világ legkiszolgáltatottabbjai esélyt kapjanak. Sok ország esetében ezt most azzal indokolják, hogy fegyverkezésre kell költeni európai hadsereg építésére. Ez biztos, hogy komoly hatással lesz a világ stabilitására, egész régiók helyzetére, tehát erről lehetne rengeteget beszélni, és kell is. De amíg az 1%-ot illeti, és ugye mi most ebben az időszakban vagyunk itt Magyarországon, és ebben a kampányban, itt valóban a személyi jövedelemadó az, ami fókuszban van. Mi eddig még annyira nem éreztük meg ezeket a változásokat olyan értelemben, hogy valamelyest csökkent talán az elmúlt évben a korábbiakhoz képest a hozzánk kerülő összeg, de nem annyira jelentősen még. Természetesen, ahogy kevesebben rendelkeznek, kevesebben ajánlják fel, kevesebbet is lehet elosztani. És a mi helyi tevékenységünket csak a magyar adományozók tudják támogatni. A világszervezet, amelyik ugye most például ezekkel a fent említett nehézségekkel is küld, nem küld oda ide forrásokat egy magas jövedelmű országba, az Európai Unióba, hogy itt mentsük belőle a gyerekeket. Csak annyit tudunk itthon tenni, amit a magyar adományozók lehetővé tennek. Ez se kevés egyébként. Ebben a számtalan programban, amit említettem, foglalkozunk például a magyar gyerekek lelki egészségével, úgynevezett mentális egészségével, amin drámaian romlik, ahogy egyébként ez is világtendencia, és a mi kutatásaink is azt mutatják, hogy nagyon sok tényezőből áll ez a történet, de nagyon sokat romlott az elmúlt években a fiatalok lelki egészsége, és nagyon túlterhelt az az ellátórendszer, amelyiknek segítenie kéne. Nekik nincsen elég iskola és óvodapszichológus, nincsen elég gyerekpszichológus, gyerekpszichiáter, és egyre rosszabb állapotban egyre több gyerek, főleg kamasz. Kéne, hogy eljusson ezekhez a szakemberekhez. Ezzel nagyon sokat foglalkozunk, segítőprogramjaink is vannak ebben a témában. Lelki egészségórákat is tartunk iskolákban, szülőknek, szakembereknek, fiataloknak különféle segítő anyagaink is vannak, és sok kutatással hívjuk fel a figyelmet erre a problémára, és próbáljuk a döntéshozókat is arra sarkalni, hogy segítsenek abban, hogy ez a terület egyre több figyelmet kapjon. De foglalkozunk a gyerekeket érintő erőszakkal is, ennek nagyon sok fajtája van. Nyilván sokaknak talán a bántalmazás jut elsősorban eszükbe. Ennek például az egyik alfaja a kortárs bántalmazás, amikor egymást bántják gyerekek.
Ó, ne is mondd!
Ezzel is sokat foglalkozunk az UNICEF Magyarországnál. Ugye ennek az egyik formája, ami már jó régi, az iskolai bántalmazás, hiszen arra talán mi is emlékszünk, hogy annak idején ilyen volt, hogy az iskola udvaron valakik rászálltak,
szemüveges, kövér, tök mindegy, valami oknál fogva, igen, ez szomorú.
Így van, ez mindig is egy nehéz helyzet volt, most annyival rosszabb, hogy az online tér ezt gyakorlatilag állandósította, és most már 24 órában és a hét minden napján érheti a bántás azt, akit a közösség kipécéhez, vagy akár csak egy valaki, és hát ezzel nagyon nehéz elbújni, főleg ebben az érzékeny korban. Ugye korábban főleg Amerikából hallottunk olyan híreket, hogy az akár gyerekgyilkosságokhoz is vezethet, most már azért Magyarországon is volt ilyen eset több is, de amikor mi készítettünk egy kutatást arról, hogy hányan vannak amúgy, ha nem is jutnak el szerencsére ennyire tragikus végkifejletig, akiket érint ez a jelenség, akkor kiderült, hogy a magyar gyerekek 66%-a mondja azt, hogy ő volt rendszeres zaklatás, bántalmazás áldozata a kortársai részéről. 85% mondja azt, hogy legalább egy ilyen élmény szerzett, amikor őt bántották. Ez is egy rettenetesen fontos jelenség, és nyilván kapcsolódik a mentális egészséghez is, ahogy egyébként például a klímaszorongás is, amivel szintén sokat foglalkozunk itt Magyarországon. Itt is megmértük, és kiderült, hogy a magyar fiatalok 90%-a ér meg szorongást ezzel a témával kapcsolatosan. Szeretnének többet tudni, szeretnének több lehetőséget kapni, hogy bevonódjanak az ezzel kapcsolatos diskurzusba, szeretnék tudni, hogy ők mit tehetnének. Van egy egész programunk Klímahősök címén, ami ezzel foglalkozik. De hát foglalkozunk érdemes. A legkiszolgáltatottabbak érdekvédelmével és az intézményi gondoskodásban élőkkel működtetünk egy gyermekvédelmi koalíciót, amiben az összes magyar gyermekvédelmi szervezet, vagyis legalább a túlnyomó többségük tag, meg az egyéni szakemberek is, és itt tudnak olyan szakmai munkát végezni, ami közös üzenetek megfogalmazására, állásfoglalásokra is alkalmassá teszi őket. Működtetünk egy jogsegélyvonalat, és még nagyon hosszan sorolhatnám, mert ahogy mondtam, jó sok programunk van arra, hát, hogy a
amiből ki is derül, hogy jó sok probléma is van, és én azt javasolnám mindenkinek, hogy ez az 1%, ez nem egy olyan dolog, amit az ember vagy ad, vagy nem ad, ezt ugye adni kell valakinek, érdemes akkor nagyon átgondolni, hogy kinek, főleg így, de egyébként pedig az UNICEF-et tényleg lehet külön támogatni rendszeres adományokkal. Nekem mindig megdöbbentő minden évben azt, hogy elolvasni azt, hogy hány gyereket etetnek abból,
pár
amit én
ezer
havonta
forintról van szó,
oda,
emberek,
oda küldök,
de tényleg.
Igen, úgyhogy abszolút, igen. Abszolút érdemes. Antoni, nagyon szépen köszönjük, és reméljük, hogy eléggé felhívtuk a figyelmet arra, hogy miért érdemes a magyar gyerekek lelki egészségével, traumáival is foglalkozni ebben az 1%-os kampányban. Ti is ezt mondjátok, úgyhogy köszönjük szépen, sok sikert a pénzgyűjtéshez.
Nagyon köszönöm a lehetőséget én is.
Mészáros Antóniával beszélgettünk, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatójával. Rohanunk tovább, mert...
Apa, ökölbe szorult keze vagyok.
Igen.
Tényleg, igen. Nagyon felkavaró.
Rohanunk tovább, mert még van észjáték rovatunk is, illetve tényleg igaza van a kedves hallgatónak, és nagyon jogosan javította ki, hogy a gyűjtőneveknél nem... Carnival of Crows van, hanem Murder of Crows az angolban. Egyébként ezek a gyűjtőnevek egészen brutálisak, majd kiposztolok egy jó linket a Facebook oldalunkra, ahol ezek ott vannak. Az tévesztett meg egyébként, hogy a Ravensnek meg Conspiracy a gyűjtőneve. A Conspiracy of Ravens angolul, úgyhogy valahogy így tévedtem el. Köszönöm szépen a kiigazítást.
Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
A WTO, azaz WTO, az a szervezet, amely őrködik a globalizált világkereskedelem szabályainak betartása fölött. Na, ők mondták azt, hogy a globális áruforgalom volumeni ne a jelenlegi vámfeltételek mellett 2025-ben várhatóan 2%-kal csökken, ez 3%-ponttal lesz alacsonyabb, mint az előző alacsony vámok forgatókönyvén alapuló erőre jelzés. Az amerikai kölcsönös vámok visszaállítása és a kereskedelmi politikai bizonytalanság tovább gyűrűzése által okozott súlyos lefelé mutató kockázatokra is felhívta a WTO a figyelmet. Ajaj. Ez könnyen lehet, hogy még erőteljesebb lesz, 1,5%-os visszaesés lehet a globális áruforgalomban. Persze regionális különbségek azért lehetnek. Egyébként az amerikai-kínai kereskedelmi akadályoztatása várhatóan 4-9%-kal növeli a kínai áruexportot az Észak-Amerikán kívüli régiókban. Na, hiszen ami nem eladható az USA-ban, azt meg fogják próbálni máshol eladni.
Hát az biztos, hát Kanadával kapcsolatban most nagyon szövik a szálakat egyre sűrűbbre. Kérdés az, hogy Carney és a liberális párt mit gondol erről Kanadában, hogy valóban ez lesz-e, de hát ugye Európa is célpont nyilvánvalóan, úgyhogy izgalommal figyeljük. Ja, és egyébként pedig akárhányszor elmondja Donald Trump, hogy Kínával leültek és tárgyaltak, mindig utána jön a hivatalos cáfolott Kínából, hogy nem, tehát így nem tárgyaltunk, úgyhogy bármit is mond Donald Trump. Úgyhogy izgalmas és nyilván minden nap változó történet ez is.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
No, kérem szépen, akkor lepergett a második óra, Schmidt-Andi hírei jönnek nem sokára.
Andi már elalszik ott a napon ülve, elalszik, az igen. Ablak mellett.
Egy fejkendő kéne.
Nem
rád,
egy fejkendő kéne, egy pokróc, egy pokróc, meg egy könyv, igen. Ami csak arra szolgál, hogy ide fektesd ide a mellkasodra, és akkor alukáljál. Úgy lehet a legjobban igen. Olvasni.
9 óra mi után pedig a következő fog történni, élő emberkísérlet.
Kiderül, hogy?
Speciálba.
Milyen... Ja nem, az is lesz, természetesen. De az is kiderül, hogy őz-e Lajos. Úgyhogy ezt megkaptuk szóvicnek, köszönjük
igen,
szépen.
Igen, és a kollégák egy bensőséges ünnepség keretében fennállásomról megemlékeztek, egy kis játék is következik, mert azt mondták, hogy majd élő adásban fel kell bontanom egy borítékot, és utána egy dob Oszkát. És hogy mindezt élő adásba tegyem, ha fogadnom kéne...
Itt maradhatok hírek után ezt
akkor a borít, vagy a dobozkából egy bazi nagy ökölvívó kesztyű, boxkesztyű fog orrba gyűrni a kaján vigyorokból ítélve, de lehet, hogy tévedek, és utána speciálba kérem szépen megosztanám a nagy értelművel azt a művészeti alkotást, amelyet születésnapom alkalmából kaptam. Ez egyik szamizzatként rejtőzött, de szerintem megérdemli a jóval nagyobb figyelmet.